vesszük a szlovákiai példát, hogy gyarmatok voltunk a Szovjetuniónak is, ugyanúgy gyarmatok vagyunk az Európai Uniónak is. Tehát a közös piac, a tőke szabad áramlása, az nem nekünk kedvezett.
Értem.
Mondok egy helyi példát.
Ez itt az adásidő, a Mahét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Rövidesen kiderül az is, hogy mi az a helyi példa, amelyen Marcinkó Zoltán, Béna polgármestere rendkívül egyszerűen bemutatja, hol billen az Európai Unió egyenlő vállalkozási szabadsága az egykori keleti blokk államainak hátrányára. Marcinkó a júniusi európai parlamenti választáson a Magyar Szövetség színeiben indul, s bár tisztában van vele, hogy az ő ideje egy következő választási ciklusban jöhet majd el, aktivitása, széleskörű áttekintése már most jelzi, hogy egy tehetséges, fiatal politikus az Adásidő podcast vendége.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem ide. Még nem voltam soha, most van az első alkalom.
Nem volt soha itt az Adásidő stúdiójában, mondjuk ezt tudjuk, de egy általában azért a sajtószereplés az ilyen újdonságot jelent, mert azért...
Nem jelent újdonságot, tehát a Magyar Hétben is már többször szerepeltem, vagy megszólítottak, főleg a Gócforák emese, de ugyanúgy a szlovák médiában is többször szerepeltem már, inkább kertészeti témákban, a Rádió Regina Stred műsorában többször voltam, de akár STV2-n is, úgyhogy évente egyszer-kétszer el szoktam vállalni, hogyha kapok ilyen felkérést.
Na, akkor egy gyakorlott nyilatkozó, és ráadásul nem csak magyarul, hanem ha jól veszem ki, akkor szlovákul is, ugye?
Igen, jól megtanultam a egyetem alatt szlovákul is, és mondom, hogy szeretem használni a szlovák nyelvet is, néha tartok előadást is, tehát ilyen meccés tanfolyam, vagy ilyesmit, hogyha van rá igény, nincs így. Szerintem jó a nyelvérzékem, és könnyen beszélem a nyelveket, könnyen
megtanulom. Jó az önbizalma is akkor. Másodszor említi ilyen kertészeti témájú fogalmat, tehát hogy meccés, vagy pedig, hogy a rádióban ilyen növénytermesztéssel kapcsolatos témában volt. Mondjon erről valamit bővebben, mert ugye most az, hogy ide meghívtuk a stúdióban, annak elsősorban az apropója az, hogy a Magyar Szövetség listáján indul az európai parlamenti választásokon, illetve Béna községnek a polgármestere. De mégis itt van ez a növényi rész. Erről mit lehet tudni?
Hát ez egy... Kezdem akkor a történetet ott, hogy én eredetileg magyar történelem szakos pedagógus vagyok, tehát a Comenius Egyetemen végeztem 2007-ben, és 8 évig tanítottam is Losoncon az alapiskolában, aminek majdnem minden percét élveztem, mondjuk így, de már az egyetem alatt így nagyon érdekelt a gyümölcstermesztés, tehát a gyümölcsfák és a... Így autodidakta vénáim vannak, így elolvastam mindent, ami létezik, tehát akár angolul, németül, csehül a gyümölcstermesztésről képeztem magam, és 2013-ban kezdtünk el vállalkozni ezen a téren, tehát amit úgy kézenfekvő volt, így a gyümölcs a faiskolai termeléssel, ezt Hetényről származom, tehát Hetényen kezdtük el ezt a tevékenységet, és hát volt olyan év, hogy csináltunk 25-30 ezer facsemetét is, ma már visszaadtuk egy kicsit, a 8 ezeret szoktunk évente előállítani.
De... Marcinkó úr, polgármester, engedjen meg, hogy bocsásson meg, hogy a szavába vágok, csak annyira érdekes dolgokat mondva, legalábbis számomra érdekeset, tehát hogyha jól értem, akkor a egyetemi évek alatt ébredt föl magába, vagy ismerte föl magába azt, hogy van egy ilyen érdeklődése, tehát egy ilyen, hogy mondjanánk ezt, tehát ilyen növénynevesítési érdeklődése?
Mondjuk így, hogy ez valahogy, ugye...
Mi volt a kiváltó pillanat? Például látott egy filmet, és szép fák voltak benne, vagy hallott valami történetet Mendelről, aki a borsó szemeket keresztezte. Szóval, hogy honnét jött?
Szerintem ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Tehát én a gyerekkoromban, mikor 12-13 éves voltam, már a saját zöldségemet árultam Terencséni piacon. Tehát akkor a zöldséget termeltünk azon a környéken, ugye ez akkoriban még ez így működött, és a szőlő szintén, tehát a szüleim borászkodnak, tehát szőlészkednek is, így nem professzionális, csak hobbi szinten. És akkor azt mondtam, hogy a szőlőt nem szeretnék kapálni. A gyümölcs volt az, ami úgy megfogott, érdekelt, és akkor ha érdekel egy téma, akkor én szeretek benne elég mélyen elmerülni. Tehát
ez nagyon helyes, de akkor azt mondja meg, hogy hogy, és ezt ne vegye udvariatlanságnak, hogy akkor miért nem ilyen pályát választott?
Nem biztos, hogy a mai világban szükség van ilyen pályát választani, tehát úgy gondolom, hogy a tudást össze lehet szedni, mert ma már az információ ingyenes, és hozzá lehet jutni. Tehát ma, hogyha valakit bármi érdekel, akkor arról korlátlanul talál információt, és hogyha rendszeresen csináltat egy napi egy óra hosszát rászán, két óra hosszát rászán, pár év alatt, annak a témának szakértője lehet.
Uh-huh. Tehát és akkor ez a maga példája is,
és
ugye?
Ez ugye itt kitartásról szól az egész, tehát hogyha az ember kitartásról szól, gyakorlatban is csinálja, akkor előbb-utóbb ugye érteni fog hozzá. Ma már van úgy, hogy kertészmérnökök kérnek tőlem tanácsot, vagy realizáltunk már gyümölcsösöket is másoknak.
És akkor önök akkor, tehát ugye ezeket a növény gyümölcsfákat tenyésztik, vagy termesztik, vagy nemesítik? Mi a megfelelő?
Mondjuk, hogy szaporítjuk.
Szaporítja,
tehát
igen.
Szaporítjuk, ez egy két éves ciklus, klasszikus faiskolai ciklus, első évben az alanyokat, vagy megvásároljuk, beszerezzük. Legfőképpen külföldről, mert nálunk ez az ágazat, ez nem éppen van kiemelve, tehát szinte semmilyen szinten, és ezeket neveljük egy évig.
És ezek gyümölcsfák, ha jól értem, ugye?
Van, tehát ezek először alanyok, amik típus alanyok, tehát meghatározzák a növekedési erejét, meghatározzák azt, hogy ugye milyen talajra lesznek majd alkalmasak. Augusztus végén van egy alvószemzés, amit ugye általában párban, hát főleg én csinálom ezt a munkát, erre nem nagyon lehet találni, ugye mondom, embert, aki egy napi 2000-et így megcsinál.
Tehát 2000 fát megold, ugye?
Igen, naponta, tehát akkor, amikor be kell szemezni 20-30 ezeret, akkor ez nem egy egynapos akció, ráadásul be kell szerezni a hivatalos szemzőhajtásokat, mert ugye törzskönyves, tehát tiszta szaporítóanyag.
Sok olyan fogalmat használám, amit szerintem nem csak én, hanem a hallgatóink nagy része nem pontosan tud, szóval sok a munka vele, hogyha jól értem.
És épp ez a helyzet ezzel a ágazattal, hogy egyre inkább, tehát akik, Szlovákiaban nincs sok gyümölcsfaiskola, viszont egyre kevesebben és egyre jobban csökkenti mindenki a mennyiséget, amit előállít, mert egyrészt nincs lassan, aki dolgozzon, tehát kertészeti munka, eleve rengeteg fizikai munkával jár, nem lehet képesíteni az egyes munkameneteket, és egyre inkább előtérbe kerül a harmadik országokból való behozatal. Tehát,
értem, tehát nem is hazai kerül a piacra,
így
ugye?
Van, tehát nagyon sokszor, akik a falvakat járják, azok általában külföldi olcsó fákat hoznak be, tehát mondok egy példát, van olyan cég, aki 1 euróért behozza a fákat, aztán 15 év járója utánfutóról. Tehát,
ez valóságban lehetséges ilyen?
Igen, aztán, hogy mennyi marad meg belőle, az más kérdés.
Értem, már magából a fából, ugye? Igen. Tehát, hogy értem. Na, de nagyon szép téma egyébként ez a növénytermesztés, meg a, hogy mondta?
Hát egy gyümölcs, a facsemete előállítás.
Igen. Hát, szóval erről lehetne külön egy beszélgetés, és lehet, hogy majd valamikor mondjuk úgy a középtávoli jövőbe talán ennek is majd egy külön műsort áldozunk, vagy szentelünk, és oda magát is meghívjuk. De térjünk vissza egy kicsit a közéletre. Tehát, hogyha előbb jól vettem ki a szavaitból, akkor nem bénai származású, ugye?
Én 2008-tól vagyok hivatalosan bénai lakos.
2008-tól úgy kiecpecezte, hogy most ott akar lakni, vagy hogy, mert ugye hetént említette.
Környéken életemben először 2003-ban voltam, tehát akkor voltam így két lábbal, mondom így a környéken, tehát Füleken, Losoncon, Rimaszombatban, és a főiskola alatt, egyetem alatt a feleségem elég hamar összejöttünk, annak már most 20 éve.
És ugye kedves felesége származik onnét.
Így van, tehát mivel a feleségem késői gyermek, és egy gyermek, mondom, hogy a apósom 82 éves, az anyósom is már 75, azt mondta, hogy ő szeretne gondoskodni a szüleiről, tehát nagyon folytassuk szép ott az életünket, és azt mondtam, hogy kaland az élet, hát próbáljuk ki. Így kerültem nyugat felő keletre.
Hát azért csak nem egy kalandnak fogja fel ezt, mondjuk úgy, hogy egy kicsit nagyobb szabadsággal döntött abba, hogy akkor ebből ne legyen probléma.
Ez olyan evidens volt, hogy együtt leszünk, meg ott leszünk, ott folytatjuk, és ugye most van két fiúgyermekünk, és ugye aztán 10 év után lettem a községben polgármester 2018-tól. Tehát most
akkor a falu két legyet ütött magával, nem? Tehát az, hogy vagy hát a faluba két pozitívumot hozott, ugye egyrészt a családba, tehát hogy a kedves feleségéhez költözött, vagy pedig az ő lakhelyére, meg hát akkor a polgármesterévé vált a településnek.
Igen, aztán egyre, egyre nagyobb igény volt, hogy, hogy vegyem át a falu vezetést 18-ba, aztán azt mondtam, hogy akkor legyen egy váltás. A pedagógusi szakmát azt befejeztem előtte, tehát közben volt már ez a faiskola is, úgyhogy amit csináltunk, és akkor 18-tól lettem polgármester, tehát mondjuk így, hogy a évek folyamán így a munka mennyisége mindig növekszik, uh-huh. Az ember igyekszik hatékonyabb lenni.
És akkor most már második ciklusban polgármester, ugye?
Második ciklust kezdtem. Mondom, hogy van egy jó csapat ott mögöttem, tehát mind a képviselők egy jó csapat, akikre ha kell, akkor lehet számítani. Úgy gondolom, hogy nem tűnik annyira bonyolultnak egy kis falut irányítani. Ez így megoldható, tehát igyekeztem főleg a fejlesztésre fejezni uh-huh. A hangsúlyt.
Ugye, tehát egy dinamikus fejlődést igen, valahogy elérni.
Mondjuk úgy, hogy engem a gazdaság is nagyon érdekel, tehát maga az ökonómia, a világgazdasági dolgok, ezek a témák mind úgy közel állnak hozzám.
Maga egy Jolly Joker.
Tehát úgy mondom, hogy én mindenben szeretek, ha valami megfog egy téma, akkor abban úgy belmerülök, kutatok, tehát ez, ha legyen az részvény, kriptovaluták, bármi, tehát ezek a dolgokban én mindig képezem magam.
Na, akkor mert... egy újabb műsorba is majd valamikor szívesen hívjuk. Ezt egyébként tervezem is, hogy a kriptovalutákról majd egy beszélgetést folytatni. Egy mondjuk úgy, hogy érdeklődő, de szintén talán nem annyira etikus kérdés, és előre is kérem a településének, a lakosainak az elnézését, de ugye azért nem, bár a magyar nyelvben nagyon sok településnek furcsa neve van, de ugye az önök községét Bénának hívják. Ez, ennek van valami története, hogy miért pont Béna nevet kapott a település?
Megjelent a községről egy monográfia, amit Angyal Laci, aki a nyitrai egyetemnek a tanára, tehát és ő egyrészt nyelvészeti síkon, másrészt történelmi síkon szintén végigvitte egy monográfiában, és tehát valójában a községnek ugye volt több neve a történelem folyamán, Belna, van többféle elmélet, hogy hogyan lett ez a név, tehát...
Mondja a legutolsót.
Hát volt, hogy ugye Belnának hívták, ugye akár a földes urat, tehát ebből alakult ki ez a... Szóval úgy mondom, hogy a község lakosai ragaszkodnak ehhez a névhez, megszokták. Ha azt mondanám nekik, hogy nevezzük át Sántára, nem tetszene nekik, szóval semmiképpen. Úgyhogy igen, fölkapják általában a fejüket, hogyha mondom, hogy honnan jöttem, de ez ott a számunkra, a környékbeliek száma annyira megszokott, hogy egyáltalán nem pejoratív, vagy nincs olyan negatív jelentéstartalma.
Hát talán nem is az, hogy pejoratív vagy negatív, de ugye szokatlan azért. Tehát, hogy vajon, hogy honnét jöhetett ez, bár igaz, hogy tegnap előtt én egy Doboz nevű településen voltam. Bárhol jár az ember, bármilyen magyar nyelvterületen mindenütt talál valami érdekes település nevet.
Hát igen, amikor meghívnak, mondjuk szoktak a MCC-ben néha Magyarországon uh-huh. meghívni egy ilyen egy műsorra, Szegeden voltam legutóbb, vagy Győrben, bárhol, akkor amikor így mondom, akkor fölkapják a fejüket, tehát egy poénnal kell inkább ellőni a dolgokat.
Értem.
De ott a környéken ez egy megszokott, tehát nem egy...
Nyilván, tehát nem gondolkoznak el egy így másodlagos jelentésen, hanem az első jelentése az, hogy így hívják a falunkat.
Csallóközinek ez természetesen...
Hát újdonság, mondjuk újdonság, inkább úgy, hogy újdonság.
De egy Novográdinak ez nem...
Mekkora egyébként a település? Hány lakosa van?
600-620 lakos településről uh-huh. beszélünk.
A Losonci járásban van, ugye?
Losonci járásban, tehát ez Fülektől egy ilyen 4 kilométer a magyar határ felé, tehát Ragyolc és Fülekpüspöki a szomszédos települések. Valamikor a monarchiában mondhatjuk, hogy volt egy időszak, amikor Gömör és Nógrád határa Béna patak volt, ami keresztül szeli a falut.
Van patak is, Béna patak is?
Így van,
is.
Tehát van egy Béna pataknak hívják, valamint a Bénai hegy van a település felett, és egy nevezetességünk a Bénai sziklák, amely egy ilyen kialakulóban lévő sziklaváros. Tehát ott, és van egy kőbánya a hegy tetején, ugye ott ez geológiai szempontból is érdekes, hát ott a kőbányában látni, hogy hogyan szilárdult meg a bazalt uh-huh. ugye a felszín alatt, és a bénai sziklákon pedig, hogy a felszínen hogyan szilárdult meg. Ez 5. szintű védettségi terület, tehát itt is vannak terveink, hogy a jövőben majd a turizmust lehetne erre építeni.
Mert így most, amit elmondott, ez egy ilyen nagyon szép tájnak a képzetét kelti, vagy azt rajzolja le, hogy járnak azért oda? Tehát tudnak erről akár a környékbe, akár a tágabb környékbe az emberek?
Járnak oda, mondjuk, hogy nem tömegesen, de mindenképpen megfordulnak. környező várok, tehát Füleki vár, a Somosi vár, ez egy közelség, a Füleki Geoparkon belül ezek a nevezetességek, ezek természeti kincsek, ezek elég jól propagálva vannak, tehát akik a turizmusnak, hogy mondom, a hívei, azok fordulnak inkább meg nálunk. Tehát amikor oda kerültem én is, az engem megfogott ez a dimbes-dombos táj.
Tehát megtetszett akkor, ugye?
Így van, tehát mi ugye a síksághoz szoktunk, meg állandó szélfújáshoz, ott pedig egy ilyen változatos táj, gyönyörű erdőkkel, vízmosásokkal, természeti kincsekkel, tehát ez egy olyan környék, amiben úgy bele lehet szeretni. Úgy gondolom, hogy sokan a környékről is, ugye, mivel lehetőséget próbálnak találni máshol, messzebb tájakon, mivel ha összehasonlítjuk, hogy a 80-as években az egy fejlett ipari környék volt Fülek, tehát ott egy reál bevételek az embereknek magasabbak voltak, mint mondjuk egy mezőgazdasági területen. Ugye ez változott 93 után, és sokan keresnek ugye lehetőséget máshol, mert eleve a reál bérek is alacsonyabbak, mint mondjuk egy nyugati régióban. Viszont a természeti adottságok az úgy gondolom, hogy megfoghatják az embert.
Na, mondjak most egy képzeletbeli helyzetet, ami lehet, hogy azért nem is annyira képzeletbeli, bár kicsi a valószínűsége. Ön ha jól tudom, a Magyar Szövetség listájának a 10. helyén indul, ugye? Az európai parlamenti választásokon. Talán nem veszi rossz néven, ha azt mondom, hogy ez nem egy kimondott befutó hely. Nem a legrosszabb, hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani, de mondjuk úgy kisebb jelenleg a valószínűsége, hogy bejutó hely lesz. De ha mégis úgy lenne, akkor mindezt a szépet és jót, amit elmondott, tehát akár a településről, akár az emberekhez való viszonyáról, akár a perspektíváról, a fejlesztésről, vagy a privát elfoglaltságról, növényekről, a gyümölcsfákról, ezeket ott tudná hagyni?
Azt nehezen tudom elképzelni, hogy én Európa Parlamenti képviselő legyek, de azt el tudom képzelni, hogy mondjuk egy olyan tapasztalatokkal rendelkező ember, mint Berényi József oda kerüljön, akinek ugye eleve a tapasztalatai, a államtitkári ugye múltja szintén, tehát egy olyan tapasztalata van, aki méltán tudja képviselni szerintem a szlovákiai magyar közösséget. Mi inkább azért vagyunk a listán, hogy toljuk a szekeret, mondjuk így, tehát járási elnöke vagyok a Magyar Szövetségnek, és úgy gondoltuk, hogy hát elmondok erről egy történetet, a legutóbbi egy nyilvános beszédben mondtam egy történetet, hogy a király réges-régen halálra ítélt két főembert, és az egyik főember tudta azt, hogy a királynak nagyon tetszik egy csikó, ami az ő tulajdonában van. Ezért azt mondta a királynak, hogy ha megkíméled az életemet, akkor egy éven belül megtanítom neked repülni ezt a csikót. A királynak már tetszett, már látta magán, hogy ő lesz az egyetlen, aki majd repülni fog ezen a csikón. És akkor, amikor a börtönben voltak, mondta neki a másik halálra ítélt, hogy hát figyelj ebbe, csak elodázod a elkerülhetetlent. Tehát ezzel nem tudod, hogy ez úgy bekövetkezik, mert tudjuk mindannyian, hogy a lovak nem tudnak repülni. És akkor erre azt mondta, hogy én csak adtam magamnak 4 lehetőséget az életre. Az egyik az, hogy egy éven belül meghal a király. A másik az, hogy egy éven belül meghalok én. A harmadik az, hogy megdöglik a ló. A negyedik, meg mi van, ha mégis megtanítom repülni a csikót. Hát erre azt mondtam, hogy mi vagyunk ez a két halálra ítélt szlovákiai magyarok. Tehát ez a mi mentalitásunk van ebben benne, mert ugye van, aki már ugye föladta azt a harcot, tehát belenyugodott ezt látni a választási részvételeken, hogy úgy kell néha az embereket rávenni, hogy igen, menjetek el, mert ezen tudunk, így tudunk változtatni. És van még, aki mindig ugye hisz abba, hogy megtanítja a lovat repülni. Tehát hisz abba, hogy azzal a mi munkánkkal előbe tudjuk vinni a közösséget, tehát sikeresebbé tudjuk tenni akár a szlovákiai magyar közösséget, mert ha mi nem veszük kézbe a dolgainkat, ránk senki nem fog gondolni. Ezt csak állítják. Tehát itt csak rajtunk múlik minden.
Tehát, hogyha jól veszem ki a szóval, ön hisz ebbe?
Hiszek abban, igen, hogy a mi munkánkkal, ugye azzal, hogy lesz Európa Parlamenti képviselőnk, azzal előre visszük a dolgainkat, és ha ottani képviseleten keresztül ugye tudunk fejlesztéseket hozni, vagy akár különböző dolgokat lobbizni. Tehát a lobby múlik minden, ezt tudjuk, hogy működik a világ. És akár egy közelebb kerülünk ahhoz is, hogy legyen a déli régióknak parlamenti képviselete, mert ugye fölvállalta ezt néha egy-egy fecske, de mi 18 járás vagyunk délen. Tehát ezt semmiképpen se lehet egy emberen keresztül.
Nyilván.
Oda erőre van szükség, És ha vesszük azt, hogy az elmúlt 20 évben mondjuk a megyei politizálás, ez egy sikertörténet. Azok az eredmények, amiket sikerült elérni, azok azoknak voltak köszönhetők, hogy nem egy ember ült ott valamilyen szlovák pártnak a listáján, hanem erőként, tömbénként tárgyaltak ugye a többségi nemzettel, mondjuk így.
Ezzel csak egyet érteni lehet, tehát ezzel a körvonalazással. Hogyha mégis maradunk egy picit Brüsszelnél és a repülőlónál, tehát hogy a kapanyél is elsül, hogyha ezt mondjuk, hogyha ön, vagy vegyük úgy, hogy akkor nem most, de mondjuk egy következő európai parlamenti választáson Marcinko Zoltán bejut a brüsszeli parlamentbe, akkor mi lenne az a terület, ahol úgy gondolja, hogy a legtöbbet tudná akár a munkába is tenni, esetlegesen eredményeket elérni, tehát hogy inkább ez a mezőgazdaság, növényvédelem, tehát minden, ami a növényekkel kapcsolatos, vagy a gazdasági kihasználtságukkal, vagy inkább a kisebbségek, vagy a gazdaság általában, amit előbb mondott szintén.
Úgy gondolom, hogy ha következő 5 évre gondolunk csak, tehát ez áll előttünk, erre tekintsünk. Egyébként a történelmet tanultam abból van államvizsgám, de azt szoktam mondani, hogy a történelem annyira nem érdekel, mert az a múlt, a jövő sokkal jobban érdekel. Tehát a jövőbe, közel jövőbe tekintsünk a következő időszakra. Nagyon sok kérdés lesz megnyitva az Európai Unióban, ami sorsfordító kérdés az
mire
emberek számára
például?
Is. Tegyük ilyen kérdés, ugye a lisszaboni szerződés már 15 éves. Tehát ez ugye az EU működésének az egyik alapvető dokumentuma, ezt biztosan revidálni fogják, tehát lesz egy reform benne. A másik ilyen dolog, ami néha lépésről lépésre egy-egy nyilatkozatban előjön, ugye az EU centralizációnak a kérdése, és ugye a szuverén államoknak a kérdése. Tehát, hogy sokan vannak politikai erők, akik Európai Egyesült Államokkal kampányolnak. Tehát,
és maga szerint ez nem lenne jó?
Az EU most per pillanat ugye államoknak a szövetsége. Valamilyen szinten politikai szinten van egy gyenge külpolitika, de már februárban láttuk azt, amikor kiállították oda Katja Kallast, és akkor azt mondta, hogy hát kell egy egységes hadsereg, és hogy ezt itt finanszírozzuk azzal, hogy kibocsátunk államkötvényeket. Tehát ugye fogta fejét mindenki, aki ezt hallotta, mert ugye hogy adhat ki az EU államkötvényeket?
Igen.
Államkötvényeket kiadhat egy ország,
tagállamok, ugye,
akinek van adórendszere, aki garantálni tudja a befektetőknek azt, hogy az meg lesz fizetve. De az EU-nak nincs adórendszere. Hát hogy lesz az a pénz beszedve, majd lesz egy, akkor az EU-nak egy külön adórendszer? Tehát mindenképpen afelé haladunk, hogy hadsereg, akkor utána jön a közös külpolitika, a közös adórendszer akár lesznek, így is rengeteg adónkat fizetünk. Tehát ha számoljuk azt, hogy az ember, hogyha dolgozik, akkor június közepéig csak az államnak dolgozik lényegében, most még az Európai Uniót is ugye el kell tartanunk. Tehát ez egy olyan folyamat, amit úgy gondolom, hogy mindenképpen az egyes államoknak a szuverenitását meg kellene őrizni. Uh-huh. Hát ez lenne nekünk a megfelelő út. Most ha megnézzük az EU-nak a régiós politikáját, a regionális politikáját, ugye arra voltak az EU-s pénzek is kihegyezve, hogy az egyes régiókat fölzárkóztatni. Most ezt tudjuk Európa szinten is, hogy ez nem volt 100%-ban sikeres politika. Ha csak a mi országunkat nézzük, de akár mehetünk Olaszországba, bárhova.
Nézzük csak a maguk régióját, például, tehát mondjuk ahogy ugye említette, Nógrádba járunk, tehát azért mindig ezek a déli járások, főleg Nógrád, ugye esetleg Gömör talán még inkább, hogy nem nagyon érzik a támogatást. Tehát például mondjuk a második ciklus óta szerepel polgármesterként, lehet, hogy ez már valamiféle kis tapasztalatot ad ahhoz, hogy meg tudja ítélni, hogy a régiófejlesztés önöknél, hogy beváltotta-e azokat a elvárásokat, vagy ígéreteket, amiket fűztek hozzá.
Gondolom, hogy elég nehéz a déli régiókba pénzeket intézni. Tehát mi realizáltunk EU-s projekteket is, az egy rettentően ad adminisztratív és sokféle feladatot pluszban még ugye ránk bíz, és az EU-s adminisztráció az egyre inkább, egyre bonyolultabb, tehát nem azt érezzük, hogy az EU-val az embereknek, tehát visszatérek a csatlakozáshoz 2000, ugye.
Engedje meg, hogy előtte én mondjak egy rövid történetet. Egyszer megpróbáltam beleolvasni egy ilyen EU-s kiírásba. Hát az első, nem tudom, fél oldalnál azt láttam, hogy magukat a mondatokat nem értem. Tehát amik le vannak írva, szóval csak itt laikusként, kívülállóként, szóval én ezt teljesen ilyen bigfa nyelvnek, egy ilyen hivatalos nyelvnek, ez még továbbra is, ez így működik?
De elég bonyolultak ezek az akár a kiírások. Én magam is írtam pár kisebb projekteket, azok általában én szoktam írni a községnek, ha nagyobbakat, azokat inkább valamilyen profi cégre bíztuk eddig, de ott is voltak csalódások, tehát ott is az ember, amikor megnézte, hogy milyen formai hibákat csinálnak, azt mondtam, hogy ezt lehet, hogy jobban meg tudtam volna is csinálni, és azért fizettünk akár 6000 eurót, tehát egy ilyen nem biztos, hogy tetszett a munkának a minősége. Nagyon sok dolog hátráltat. Hátráltat a közbeszerzési törvény szintén, tehát amikor ki kell választani, hogy a legolcsóbb megoldás, vagy legolcsóbb kivitelezőt, nem biztos, hogy az lesz a legjobb.
Igen.
Tehát itt ez...
Tehát, hogy a törvény e felé terelni, úgy, hogy mindig a legolcsóbb
legyen.
Így van,
tehát a közbeszerzési törvény szintén nagyon nehézkes. Az ellenőrzési folyamatok rettentő nehézkesek. Tehát például volt egy ilyen járda és mellékút aszfaltozás ilyen projektunk, ami a ilyen kisebbségi projekt volt. A belügyminisztérium írta ki, 2019-ben már megnyertük a projektet. Realizálásra tavalyi év végén került sor. Akárhogy is vesszük, az ugye majdnem, hogy 4-5 év, tehát...
Spórolták, hogy addig se kopjon a
jár. Igen, csak ugye addig, hogy tegyük fel, hogy ki van versenyezve egy tender adott áron, köti a kivitelezőt a szerződés.
De nem lehet lépni, ugye?
Ha azt ellenőrzik még egy évig, másfél évig, és jön egy olyan szituáció, mint 2022-ben, hogy az anyagok megdrágulnak, akkor már senkinek se jó.
Minden más.
Tehát nem, egyáltalán nem effektív. Egyre több a adminisztratív kötelezettség, egyre bonyolultabb az élet.
Szóval sok a papír.
Óriási sok a papír.
Értem. Biztos, hogy sok tapasztalata van a, mondjuk úgy, a regionális belpolitikába, ugye hát lényegben minden nap találkozik ilyen esetekkel, vagy ha ehhez hasonló esetekkel. Egy fiatal ember ül itt most velem szemben, megkérdezhetem, hány éves?
Idén azt 40 éves.
40 éves. Gratulálok. Mennyire ambicionálja magát az, hogy kilépjen a regionális politikából, tehát hogy hol látja magát mondjuk 10 év múlva a politika szempontjából?
A politika az inkább egy eszköz számomra arra, hogy a közösségét tegyünk. Tehát úgy gondolom, hogy otthon vagyok a vállalkozásokban, és tehát 13-tól vállalkozok a kertészeti ágazatban. Azok is, tehát mind a cégvezetés, mind a vállalkozások is nagyon érdekelnek. Mondjuk úgy, hogy inkább azok a rendszerek érdekelnek, amelyek értéket tudnak teremteni. Ugyanúgy a községnek is alapítottunk úgynevezett szociális vállalkozást, úgy törvény szerint mi voltunk az elsők, ott inkább tehát a hátrányosabb helyzetűek alkalmazása volt a cél, és ugyanúgy a politikában, úgy gondolom, hogy a politika teremti meg a lehetőséget, amit aztán a vállalkozók észrevesznek, és utána ugye továbbfejlesztik a dolgokat.
De maga azt szeretne lenni, aki észreveszi, vagy aki ezeket a változásokat hozza, kezdeményezi?
Engem jobban érdekel, tehát az exekutív része a politikának, tehát a polgármesteri dolog ez eléggé, úgy mondom, hogy kézenfekvő és ül, tehát ott lehet a változásokat, látványos változásokat hozni. De
sokkal látványosabbakat lehet mondjuk egy belügyminisztériumi államtitkárként, akihez az államigazgatás, a közigazgatás tartozik.
A leglátványosabb a kormány szinten lehet hozni. Tehát egy országban felállítani a rendszert azt szerint, hogy az sokkal hatékonyabban működjön.
Értem. Tehát hogyha jól fordítom le, akkor bizonyos idő után, mondjuk egy 10 éves periódus után nem tartja elképzelhetetlennek az, hogy országos politikában, és amennyiben lehetőség erre adódik, végső soron tegnap már 5%-ot mértek a Magyar Szövetségnek, a LP választások kapcsán. Tehát akkor nem zárkózik el egy ilyen tovább lépéstől.
Nem zárkózom el, tehát engem nagyon sok minden érdekel, szintén ez a rész is, a politikai rész is, az irányítás is szintén érdekel, és nem hiszem, hogy úgy gondolom, hogy engem a munka megtalált eddig mindenhol, tehát nem vesznék el, tehát hogyha azt mondanám, hogy most akkor váltok és csinálok egy más ötletet fogok megvalósítani, sokkal több ötletem van, mint időm, amit meg tudok valósítani. Tehát észreveszem a lehetőségeket is, az ötleteket is, amiket ki tudnék akár úgy mondom, hogy fejleszteni.
Szóval van mit csinálni?
Mindig megtalál a munka, így mondanám.
Értem.
Tehát sokkal jobban érdekelnek ezek a rendszerek, amiket hogyan lehet a rendszereket hosszú távon működőképes és fönntarthatóvá tenni.
Például mondjuk
olyan rendszer, ami támogatásra szorul, az eleve halálra van ítélve. Tehát
ami nem áll meg a saját lábán, ugye? A brüsszeli rendszert, vagy mondjuk úgy az Európai Uniót magát, azt egy ilyen rendszernek tartja? Tehát ami meg tud állni majd bizonyos idő után a saját lábán, tehát olyan értelemben, hogy mindegyik tagja, hasznos tagja tud lenni, nem lesz támogatásra szoruló ország, vagy általában véve hisz az Európai Unióba?
Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak megvan a maga létjogosultsága. Viszont az Európai Uniót is, hogyha tekintjük, valamilyen szinten sokkal inkább a multinacionális cégeknek a érdekérvényesítése zajlik. Tehát mi, ha vesszük a szlovákiai példát, hogy gyarmatok voltunk a Szovjetuniónak is, ugyanúgy gyarmatok vagyunk az Európai Uniónak is. Tehát a közös piac, a tőke szabad áramlása, az nem nekünk kedvezett. Mondok egy helyi példát, a mi kataszterünknek a kétharmada erdős terület. De a erdős területeknek a kétharmadát egy német érdekeltségű cég birtokolja. Tehát mi nem tudunk versenyezni az ő generációs tőkéjükkel, mondjuk így.
Igen.
Mert ugye minket lenullázott a második világháború után a szocializmus, tehát nem
tehát, tudunk... hogy egy óriási fáziskésésben vannak
van,
a hazaiak,
tehát nem
ugye?
Nem tudunk versenyezni a nyugatiakkal, mert bejön egy vállalkozó, és azt mondja, hogy fölvásárol 5-6 ezer hektárnyi erdőterületet, és azon elkezdő gazdálkodni, tehát kiépít egy céget. Itt sajnos nem volt meg az a kontinuitás, amit mi ki tudnánk használni.
Meg talán a saját, hogy is mondjam, polgároknak vagy vállalkozóknak a védelme. Én tudok országokat, ahol egy külföldi csak akkor léphet be, hogyha közös cég formájába helyi 51%-os tulajdonú partnerre vesz részt. Mert ugye most például az a példa, amit ön említett, elméletileg semmi nem akadályozza, hogy az a német vállalkozó kivigye az összes hasznot az országból, vagy az összes fát, amit ő kitermelte.
Így van, tehát mindenképpen a
tehát védeni akkor a helyi érdekeket, ugye?
Mindenképpen védeném a helyi érdekeket. Ez lehet, hogy a mezőgazdaság terén is hozhatná előrelépést. Jó, lehet, hogy nem a legjobb kvótákról beszélni, de mondjuk arról beszélhetnénk, hogy mondjuk egy helyi piacot ellátó kvótákról az unión belül. Uh-huh. Tudjuk, hogy az unión az a problémája, az uniónak a mezőgazdaság a túltermelés van. Jó, ezért jött létre az unió, mert acélból és szénből is túltermelés volt, ha úgymond, ezt lehet kezelni. Tehát egy rendszer eltelik 10-20 év mindig reformra szorul. A reformokat pedig, ha jól beállítjuk, akkor azok még 10 évig hozhatnak eredményeket.
Na, hát én azt hiszem, hogy egy olyan fiatalember, mondhatom ugye, hogy egy fiatalember ül itt velem szembe Marcinkó Zoltán személyébe, Béna polgármestere személyébe, akinek konkrét elképzelése van nem csak a mikrorégiót illetően, hanem a nagyobb, tágasabb régiókat is illetően. Én azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is mondhatom, hogy azt kívánom, hogy a tervei, elképzelései azok jöjjenek be, mert egész közösséget érintik.
Köszönöm szépen.
És én meg köszönöm, hogy ellátogatott ide az adásidő stúdiójába, hogy mindezt elmondja. Remélem, hogy lesz rá apropó, hogy a közeli jövőbe ezeknél a témáknál maradva újbújt vendégül láthassuk Önt.
Köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.